betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A tartalomból. Az ünnepek kapcsán mindig előkerül a táplálkozás kérdése is, és ez most húsvét tájékán sincs másképpen. Sokan az ünnepi időszakban hajlamosak túllenni magukat, és utána különböző szélsőséges praktikákat bevezetni a fogyás érdekében. Azonban a problémákat ebben az esetben a túllevést és túlívást inkább megelőzni kellene, viszont ha már túlléptük a határt, akkor sem biztos, hogy az a legjobb megoldás, hogy valamilyen csodamódszert választunk a fogyásra. Témánk: hogyan érdemes étkezni húsvétkor? A stúdióban itt ül mellettem Vitos Dorottya dietetikus, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljött a Medicinába. Köszöntelek a mikrofonok előtt.
Én is köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy hogyan is érdemes, vagy legalábbis hogyan lenne érdemes táplálkozni húsvét alkalmából. Ilyenkor ugye előkerülnek a nagy és nehéz ételek, de gondolom azt azért mégsem lehet mondani, hogy ezeket teljes egészében mellőzzük a húsvéti menüben.
Természetesen az ünnepi fogásoknak is megvan a helye az asztalon, de ilyenkor is fontos, hogy ne csak ezeket fogyasszuk, tehát színesebbé varázsolhatják az ünnepi asztalt, megvan nekik ugye a tradicionális jelentésük az életünkben, az ünnepek során, de fontos, hogy a táplálkozásunk ne térjen el nagy mértékben az előtti étrendi vonalunktól, tehát ugyanúgy a zöldségeket, a soványabb húsokat, a soványabb fogásokat is próbáljuk az asztalra helyezni, tehát kapjon helyet egy soványabb sonka, ugyanúgy a tojás egy nagyon jó alapanyag lehet főtt formában, tehát a töltött tojás mellé fontos, hogy zöldségeket is tálaljunk, magasabb rostartalmú péktermékek is kapjanak helyet az asztalunkon, tehát a táplálkozást kiegyensúlyozottá tudjuk tenni ebben az esetben is.
Mit történik akkor, vagy mit történhet legalábbis abban az esetben, hogyha már megtörtént a baj, vagyis túl sokat ettünk, túlettük magunkat? Milyen következményei lehetnek ennek? Gondolom, hogy főként rövid és középtávon, azért hosszú távú hatásai csak szélsőséges esetben lehetnek ennek.
Persze, ilyenkor általában emésztőrendszeri panaszokat szoktak az emberek tapasztalni, tehát puffadást, gasztrointesztinális tünetek közé sorolnám ugye a diszkomfortérzést, esetleg hányinger, székrekedés akár, fájdalom kísérheti a túllevést, és akkor ilyenkor érdemes, hogy zsírszegényen táplálkozzunk, fogyasszunk megfelelő mennyiségű folyadékot, és ne terheljük túl az emésztőrendszerünket, semmiképp ne fogjunk neki egy szigorú böjtnek, vagy tisztítókúrának egy ilyen tapasztalás után, tehát fontos, hogy visszatérjünk a megszokott táplálkozásunkhoz, de ezt fokozatosan tegyük, tehát fontos, hogy egy zsírszegényebb étrendet követni, és utána fokozatosan növeljük az étrendünknek a zsírtartalmát, és vezessünk vissza a megszokott alapanyagokat.
Mi történik abban az esetben itt, amit említettél az imént, hogyha valaki úgy akarja kompenzálni, vagy úgy akarja leadni az esetlegesen felszaladt kilókat a húsvéti ünnepek után, hogy akkor fekete diétába kezd, nem eszik semmit? Mert hogy azért hallunk erre vonatkozó történeteket is.
Szélsőségeket jó elkerülni, tehát egy nagyon szélsőséges diétának lehetnek tápanyaghiányok a következményei, vagy akár a gyorsfogyás az eredménye izomvesztést is, tehát fontos, hogy ne akarjuk kompenzálni a túllevést egy szigorú koplalással, úgyhogy a szélsőségeket azokat kerüljük el, és tényleg a fogyás az nem minden esetben csak zsírból történhet, tehát hogyha ilyenkor fogyást is tapasztalunk, akár egy szigorú böjtölés során az izomból is történhet, ami az anyagcserénkre nincs jó hatással, tehát ezt fontos kihangsúlyozni, hogy nem mindegy, hogy miből fogyunk, és hogy azt mi árán érjük el, mert egy nagyon szigorú böjt az nem csak a testünkre, hanem a lelkünkre és a közérzetünkre is nagyon rossz hatással lehet az energia szintünkre, ami az életminőségünket negatívan befolyásolja.
Megfordítom a kérdést, mert ugye a húsvétot éppen a böjt, a nagy böjt előzi meg. Milyen következményei lehetnek annak, és gondolom, hogy ennek van azért nagyobb előfordulási valószínűsége, hogyha 40 napos böjt után hirtelen elkezdünk sokat enni, ugye húsvét kapcsán, az ünnep kapcsán.
Ilyenkor ugye az eppinket, májunkat, az egész emésztőrendszerünket nagyon leterhelhetjük a hirtelen bevitt nagy mennyiségű zsíradékkal, amit azelőtt általában a bőt során nagyon lecsökkentenek az emberek. Tehát a bőti időszakot az jellemzi, hogy nagyon zsírszegényen, nagyon szénhidrátszegényen táplálkoznak az emberek, és akkor ha ezután egy nagyon magas zsírtartalmú étrendet kezdünk el követni, akkor ennek lehet következménye egy akut hasnyálmirigygyulladás, akár, mint az előbb említettem, puffadás, fájdalom, különféle gasztrointesztinális tünetek, tehát hányás, hányinger követheti, akár amúgy kórházi ellátást is igényelhet egy ilyen akut emésztőrendszeri gyulladás probléma, úgyhogy fontos, hogy ne essünk át egyik végletből a másikba, tehát próbáljuk tényleg az ünnepek alatt is mértékkel bevezetni a zsírosabb ételeket, és amint említettem, ne csak az kerüljön az asztalra, tehát a megszokott zöldségek, rostosabb gabonafélék, soványabb húsok, tojásból készült ételek is helyet kaphatnak, tehát mondjuk a zsírosabb bárányhúst, azt, hogy mondjak konkrét példát is, jó, hogyha nem bő zsíradékba készítjük el, hanem mondjuk sütőben, hőállótában, sütőzacskóban, vagy tálalunk mellé soványabb nyúlhúst is, ami szintén húsvétkor gyakori, hogy az asztalon megtalálható, vagy soványabb csirkehúst, pulykahúst, hogyha majonézes ételeket eszünk, mert ugye ez is nagyon gyakori a húsvéti asztalon, hogy megjelenik, akkor fontos, hogy ne lakjunk jól velük, tehát mértékkel fogyasszunk belőlük, és ne egyéb zsíros alapanyagokkal, például zsírosabb hús ételekkel kombináljuk azt a majonézes ételt, hanem zöldségeket, rostosabb gabonaféléket is fogyasszunk mellé, mondjuk egy töltött tojás mellé lehet rakni friss nyelv zöldségeket, egy szelet teljes kiölésű kenyeret, nem egy zsíros szalonnával együtt fogyasztani például.
Mi az, amit kerüljünk, akkor itt ugye szóba került a zsír, vagy nem is, hogy kerüljük, de csökkentsük a mennyiségét, próbáljunk, törekedjünk erre, és a majonéz kapcsán is ugyanezt javasoltad. Mi az, amit akkor érdemes lenne elkerülni, vagy mi az, aminek még érdemes csökkenteni a beviteli mennyiségét, mértékkel fogyasztani?
Itt szóba jöhetnek a folyadékok, például a cukros üdítők ünnepekkor, akár vagy az alkoholfogyasztás, amiről még nem beszéltünk, és szintén a hasnyálmirigyet, a májunkat, az emésztésünket nagy mértékben terhelheti, tehát fontos itt is mértéket tartani, valamint ugye az ünnepekkor a cukorfogyasztást is túlzásba lehet vinni, ezt leginkább édességekből, péksüteményekből, ugye húsvétkor kalácsból, különféle süteményekből szokták az emberek elfogyasztani, itt is érdemes mértéket tartani, vagy akár, hogyha nyitott rá az ember, akkor kevesebb cukrot használni egy hagyományosabb recepthez, vagy egy részét a cukornak édesítőszerrel, természetes édesítőszerrel helyettesíteni, vagy akár a lisztnél lehet arra figyelni, hogy egy része magasabb rostartalmú lisztből készüljön annak a receptnek, mondjuk ne 100%-ba fehér lisztből készítsük, hanem használjunk hozzá graham lisztet, zappel lisztet, teljes kiölésű lisztet, édesíthetjük akár friss gyümölcsökkel, aszalványokkal is a sütemény, tehát itt is egy kicsit reformálhatunk a hagyományos recepteken, de nyilván, hogyha nem visszük túlzásba a desszertek, a sütemények, a kalács fogyasztását, akkor itt is mértékkel a hagyományos receptek is beleférhetnek. Amit még szoktam javasolni, hogy mondjuk ne ezekkel lakjunk jól főétkezéskor, tehát ne kalács legyen a reggelink, hanem reggelizzünk egy kiadósat, amiben van rost, van fehérje, és lehetőleg nem túl zsíros, és akkor utána beiktathatunk egy kisebb mennyiségű desszertet akár. Ilyenkor ugye nem is tudunk már annyit megenni abból a süteményből, mert már jól laktunk a főétele, valamint az emésztésünkre sem lesz olyan mértékben hatással, vagyis mondjuk nem fogja úgy megemelni a vércukorszintünket az a kalács, hogyha már előtte ettünk egy rostban, fehérjében gazdag főétkezést.
Vitos Dorottya dietetikussal beszélgetünk a mai medicinában, témánk pedig a húsvéti menü, az, hogy mit érdemes kerülni esetenként húsvétkor, és a műsor folyamán már beszélgettünk arról, hogy túleszik magukat az emberek, vagy így ünnep kapcsán hajlamosak erre is. Mi történik akkor, hogyha egy olyan személy eszik túl sokat, akinek van valamilyen egészségügyi problémája, most én így hirtelen kapásból a cukorbetegeket tudnám említeni, tehát hogyha ők fogyasztanak túl sokat a húsvéti ételekből, eszik túl magukat ebben a periódusban.
Mondjuk ilyenkor az ők esetükben rosszabb értékeket mérhetnek. Ez rövid távon igazából nem fog következményekkel járni, esetleg nem fogják olyan jól érezni magukat, tehát a közérzetükön megérezhetik az, hogyha magasabb a vércukorszintjük több ideig, de nyilván egy cukorbeteg ezt tudja azért korrigálni, főleg, hogyha ő inzulinnal kezeli magát. Hogyha gyógyszeres cukorbeteg, akkor fontos, hogy mozogjon, tehát hogyha magasabb a vércukorszintje, azt nagyon szépen le lehet csökkenteni mozgással, igyon elegendő mennyiségű folyadékot, és nyilván utána figyeljen oda, hogy ne haladja meg a számára javasolt szénhidrát mennyiséget, vagy olyan típusú szénhidrátokat ne fogyasszon, amik gyorsan emelik nagy mértékben a vércukorszintjét, például ilyenek ugye a hozzáadott cukrok, a 100%-ban fehér lisztből készült péktermékek, sütemények, kalácsok, édességek, úgyhogy ezekre érdemes figyelnie, hogyha ez csak ritkán történik, meg egy cukorbeteg életében, akkor ez nem fogja az értékeit nagy mértékben befolyásolni, de ha ezt folyamatosan ismétli több napon keresztül, akkor lehet, hogy ezzel akár komplikációkat tud magának okozni, és akár egyéb más betegségeket is elő tud idézni a cukorbetegség mellett.
Étkezés szempontjából mire figyeljen oda az, aki valamilyen diétán van, és amikor most diétát említek, akkor nem a különböző, nevezzük így önkéntes fogyókúrákra gondolok, hanem egy olyan diétára, amit egy szakember írt fel egészségmegőrzési vagy egészséghelyreállítási szempontból.
Most attól függ, hogy ez a diéta mennyire korlátoz ételeket, mennyire szigorú, nyilván, hogyha egy olyan betegségről beszélünk, aminek súlyos tünetei lehetnek, hogyha az ember nem megfelelően táplálkozik, például ilyen egyes emésztőrendszeri megbetegedések, például a Crohn, colitis, irritabilis B-szindróma, tehát ilyenkor, hogyha valaki zsírosabban eszik, vagy olyan ételeket eszik, amit nem tolerál az emésztőrendszere, akkor súlyos hasmenése lehet például, vagy nagyon erős görcsei lehetnek. Tehát ilyenkor tényleg az előírt diéta szerint kell étkezni, és vannak olyan esetek, amikor nem férnek bele a hagyományos ételek a menübe, de vannak olyan betegségek, mint ahogy mondtam, a cukorbetegség is, ahol igazából olyan mértékű testi tüneteket nem fog okozni a túlevés, vagy az, hogyha nem megfelelően táplálkozunk, de hosszú távon rizikófaktorral jár. Tehát összegzésképpen egy szigorú étrendnél szigorúbb odafigyelést igényel, és akár egyes élelmiszerkomponensek szigorú eliminálását, de ha egy más típusú betegségről beszélünk, akkor lehetünk engedékenyebbek, úgymond. Ilyenkor érdemes megkérdezni a dietetikusunkat, vagy egy szakembert, aki ért ezekhez a diétákhoz, hogy hogyan menedzseljük a táplálkozásunkat az ünnepek alatt.
Ugyanez az eljárás már, mint egyrészt dietetikushoz, szakemberhez való fordulás, akkor is, hogyha, ahogy említetted, egy olyan betegségünk van, ami miatt igenis el kell kerüljük a húsvéti hagyományos ételeket, de mondjuk ezt nem szeretnénk 100%-ban, hanem valamilyen alternatívát akarnánk választani, hogy a hagyományos összetevőket valami mással helyettesítsük.
Igen, például erről beszéltem a süteményeknél, hogyha mondjuk tudjuk, hogy cukorbetegek vagyunk, akkor ne cukorral készítsük azt a kalácsot vagy süteményt, hanem használjunk energiamentes édesítőszert, lehetőleg természeteset, szóval mondjuk eritritet, stíviát, vagy ezeknek a keverékét, stívia eritrit keveréket, vagy a lisztnek egy részét helyettesíthetjük egy rostosabb liszttel, vagy hogyha mondjuk töltött tojásról beszélünk, akkor azt meg lehet tölteni humusszal, ugye csicseri borsókrémmel, ami már egy soványabb variáns a majonézes töltetnek, vagy használhatunk egyéb zöldségkrémet, például avokádókrémet, joghurtos túrókrémet, tehát ezek is jó variánsok lehetnek a hagyományos majonéz helyett. És a húsoknál említettem, hogy például, hogyha zsírszegénységre törekszünk, mert azt igényli a diétánk, vagy azt igényli a szervezetünk, akkor a zsírosabb bárányhús helyett egyéb soványabb húsokat is tálalhatunk, és nem mindegy az elkészítési mód, tehát nem mindegy, hogy egy nagy fazék vagy serpenyő olajba sütjük ki azt az ételt, készítjük el azt az ételt, vagy mondjuk zsírszegényebb konyhatechnológiai eljárásokat alkalmazunk, például sütőben sütést, párolást, grillezést, sütő zacskóban vagy hőálló tálban való sütést minél zsírszegényebb módon.
Akár diétára, tehát szakember által felírt kötelező diétára, akár önkéntes fogyókúrára gondolunk, mit tapasztalsz, mennyire nehéz betartani ilyenkor, milyen visszajelzések érkeznek, hogy így az ünnepek kapcsán mennyire tartanak az emberek egy-két ilyen csalónapot?
Szerintem az ünnepeket sokan sokszor használják kibúvóként, hogy akkor ilyenkor mindent is lehet fogyasztani. Valahogy úgy látom én, hogy az emberek hajlamosak fekete-fehérben gondolkodni, hogy vagy nagyon odafigyelnek a táplálkozásukra, vagy egyáltalán nem. Szerintem a legnehezebb a mai világban megtalálni azt a köztes egyensúlyt, hogy engedjük is meg magunknak azokat az ételeket, amik mondjuk hagyományosak, kalóriadúsabbak, és az ételen túl más jelentéssel is bírnak számunkra, tehát mondjuk jelenthetnek egy jó élményt, egy jó közös kapcsolódást a családtagjainkkal, így az ünnepen keresztül, de hogy emellett legyen is meg a az az önkontrollunk, és tudjunk megállni bizonyos mennyiségnél, tehát ezt már az ember el kell sajátítsa, ugye az önkontrollt, és azt, hogy tudja, hogy hol az elég, ezt nehéz szerintem megtanulni, és ezt úgymond pszichésen befolyásolni, mert a táplálkozás az sokszor itt bukik el, hogy nem tudjuk, hogy mennyi az elég, de az ott valahol az önkontrollnál veszik el, hogy nem tudunk magunknak kontrollt parancsolni.
Meg lehet valahogy fogalmazni, vagy van erre valamilyen általános sarokszám, hogy hol van ez a bizonyos elég? Hol húzódik ez a határvonal?
Szerintem ott, ahol még úgy tudnánk enni, de már lehet, hogy csak a szemünk kívánja, és egy kellemes jó lakottság érzetet kell tényleg ilyenkor éreznünk, tehát ez a befele figyelés fontos ilyenkor, hogy érezzük, hogy mi zajlik a testünkben, milyen az éhségérzetünk, mert sok esetben, aki érzelemből eszik például, az nem azért eszik, mert még mindig éhes, hanem azért, mert valami miatt ő az ételt használja igazából kompenzációként. Nyilván az ünnepek alatt ez inkább akkor történik meg ez a túlevés, hogyha nagy társaságban vagyunk, és maga az evés az jó élmény így együtt a családdal, de itt is tudunk magunkra figyelni, és megakadályozni azt, hogy az ünnepi étkezés az végezetül egy rossz élménybe torkoljon, akár egy fájdalmas betegséggel teli ünnepbe.
Azt mondtad, hogy a társadalmat nagy vonalakban két részre lehet osztani, a tudatos és a nem tudatos evők, akik betartják és akik nem tartják be a szabályokat. Mi a helyzet abban az esetben, hogyha egy tudatos táplálkozóról beszélünk, de azt mondja, hogy én most tudatosan tartok húsvét apropóján, maradjunk ennél a példánál, egy-két napos ilyen csalónapot, amikor most úgy eltekintünk az idézőjeles játékszabályoktól.
Szerintem teljes mértékben belefér egy tudatos táplálkozásba az, hogyha egy-két olyan nap megjelenik időszakonként, ahol nem tudatosan étkezik, hanem impulzívan, ezzel semmi gond nincs. Tehát az egészségügyi problémákat az okozza, hogyha valaki hosszú távon nem tudatosan étkezik, valamint egy tudatos táplálkozó akkor sem fogja túlenni magát, vagy végletekbe átmenni, hogyha többet megenged magának. Tehát neki úgyis van már a tudatosság miatt egy jól kialakult önkontrollja, és egyfajta tudatosság ilyen szempontból benne, hogy akkor is tudja, hogy azért mennyi az elég, és nem esik át abba a végletbe, hogy most akkor mindent is lehet mértéktelenül.
Vitos Dorottya dietetikussal beszélgetünk a mai medicinában, témánk pedig a húsvéti evés, a húsvéti ivás. Ideig volt szó az evésről, térjünk át az ivászatra, és amikor azt mondom, hogy ivászat, bár már szó volt itt a cukros üdítőitalokról, akkor most én inkább elsősorban az alkoholra, a szeszes italokra gondolok. Milyen károkat okozhatnak ezek, akár rövid távon is itt?
Rövid távon igazából a májat ugyanúgy terhelik, mint hosszú távon, tehát az sem jó, hogyha ritkán iszunk, de akkor sokat. Ugyanakkor az emésztőrendszerünket, tehát a bélrendszert károsíthatják, gyulladást generálhat, valamint a másnaposságról is szót kell itt ejteni, hogy ugye nem csak akkor csinál kárt, amikor fogyasztjuk, hanem utána is elég sok kellemetlen tünettel járhat. Én mindig azt szoktam javasolni, hogy ivás mellé együnk is, tehát ne éjgyomóra ígyunk, és próbáljunk megállni egy bizonyos mennyiségnél. Ez általában a javasolt elfogyasztandó alkohol mennyisége számokban is mérhető, tehát mondjuk amíg nőknek egy decibort javasolnak, addig férfiaknak 2 decibort, és még amit itt szoktam esetleg itt tippként tanácsolni, az az, hogy minden pohár elfogyasztott alkoholos ital mellé fogyasszunk el egy pohár vizet is, tehát hidratáljunk, ez nagyon-nagyon fontos.
Milyen arányban, vagy milyen arányban ajánlott ez, tehát mondjuk akkor a már említett 1 deciborhoz mennyi vizet érdemes fogyasztani?
Mindenképpen egy nagy pohár vizet, 2-3 deci vizet azért javaslok elfogyasztani, és folyadékoknál pedig, amivel még tudunk hidratálni, azok a levesek. Nyilván nem a zsírban tocsogó levesekre gondolok, hanem egy jó zöldségleves, zsírszegényen elkészítve jó folyadékforrás lehet, valamint, hogyha gyümölcslevet szeretnénk fogyasztani, azt is érdemes vízzel hígítani, mert ugye egy pohár gyümölcslével nem egy gyümölcsnek a cukortartalmát visszük be, hanem 3-4 darab gyümölcsnek is bevihetjük egyszerre a cukortartalmát, tehát a gyümölcslevek koncentrált cukorforrások, úgyhogy akár ünnepi asztalra kerülnek gyümölcslevek, akár a hétköznapokban ez egy jó tanács lehet, hogy azokat is lehet amúgy még vízzel hígítani.
szóba került a társaság, a társas evés, a kompenzáció, jó élmény, ülünk az asztalnál, eszünk nem egyszer zsíros ételeket húsvétkor. Milyen következményei vannak, hogyha mondjuk a zsírban sült bárány mellé, mert kívánja a szemünk, tehát túl is esszük magunkat, ülünk az asztalnál, és túl is isszuk magunkat, mert hogy ezt is indikálja a társaság. Tehát, hogy milyen hatások érhetnek, amikor összeadódik a kettő.
Mindenképp nagy eséllyel alakul ki egy akut emésztőrendszeri probléma, ezért érdemes, hogy a kettőt mértéktelenül sose társítsuk. Tehát nagyon könnyen kórházba lehet kerülni a sürgősségi osztályra egy mértéktelen zsírban és alkoholban gazdag étkezés után, főleg, ha ehhez amúgy nincsen szokva a szervezetünk, tehát nem csináljuk ezt minden nap. Úgyhogy, hogy elkerüljük ezeket a problémákat és tüneteket, ezért fontos, hogy ha zsírosabbat ettünk, akkor főként, de ha zsírszegényebben fogyasztottuk el azt az étkezést, akkor is mértéktartóak legyünk az alkoholfogyasztással.
Hogyan védekezzünk akkor az alkohol ellen? És kérdezem ezt azért is, mert húsvét, locsolás, elindulnak a fiatal fiúk, a férfiak locsolni, és minden háznál azt fogadja őket, hogy de igyál meg egy pohár pálinkát, és ugye hallunk olyan történeteket, különösen Székelyföldről, hogy ha nem issza meg az adott személy a pálinkát, akkor megsértődnek rá. Vagy nem muszáj pálinkára gondolni, szeszes italra.
Igen, itt meg kell tanulni nemet mondani néha. Tehát itt az az igazság, hogy ez ugyanúgy az ételeknél, mint az alkoholfogyasztásnál is nagyon gyakori, hogy erőltetik az emberre, hogy egyen, és etetik úgymond az embert.
Csak még egy tölteléket, csak még egy kicsi szelet bárányt.
Igen, ez pontosan így van. Amikor valakinek ez a szeretet nyelve, vagy ezzel szeretne gondoskodni másokról, hogy eteti őket, akkor nagyon nehéz neki úgy nemet mondani, hogy ne legyen belőle sértődés. De én azt szoktam mondani, hogy nem szabadna ezen senki megsértődjön, és meg kell tanulni ezt kezelni igazából, és úgy szépen nemet mondani, hogy az ne legyen sérte a másik számára, hogy köszönöm szépen, de jól laktam, vagy nem kérek többet, vagy nem szeretnék ebből fogyasztani. Tehát ez úgymond mindenkinek a saját felelőssége, hogy mennyit iszik, nem kell senki muszájból fogyasszon semmit. Úgyhogy itt ez a fontos, a nemet mondásnak a megtanulása.
Lejár az ünnep, felszaladtak, vagy nem szaladtak fel azok a bizonyos kilók, túl vagyunk a nagy evésen, vagy éppen megúsztuk azt a nagyivással együtt, és akkor nagyon sokan ilyenkor ünnepek után nem csak új évkor, de tesztek egy fogadalmat, hogy jó, akkor ezután nekiállok sportolni. Mennyire fontos a sport, mind az általános egészséget szem előtt tartva, az egészség megőrzését szem előtt tartva, mint pedig a fogyókúra szempontjából?
A sport az igen, mindkét szempontból fontos. Én azt emelném ki, hogy ne azért sportoljunk, hogy lefogyjunk, mert akkor csak addig fogunk sportolni, amíg elérünk x kilót, hanem azért sportoljunk, mert az egészséges, jó a szervezetünk számára, és nyilván emellett segít kordában tartani a súlyunkat. De a leadott kilókat is meg kell tudni tartani, és hogyha a sport csak addig tart, amíg lefogyunk, akkor ugyanoda fogunk visszakerülni általában, hogyha a sportot azt abba hagyjuk, mindahonnan indultunk. Tehát egy szokássá kell formálni a rendszeres testmozgást, és nem eszközként használni ahhoz, hogy lefogjunk x kilóra, és ezt az ünnepek után is így javaslom, hogyha nekünk akkor jött el az életünkbe a döntés, vagy akkor vesszük rá magunkat, úgymond, hogy mozogni akarunk, akkor ezt mindenképp hosszú távra tervezünk, és olyan mozgásformát találjunk magunknak, amit szeretünk, és amit szívesen csinálunk, mert az erőltetett mozgásból nem lesz hosszú távon jó szokás.
De ugyanakkor megvan annak is a lehetősége, hogyha olyan sportot, olyan testmozgási formát választunk, ami számunkra kedves, hogy elkezdjük a fogyás miatt, tehát ez a katalizátor, de utána is megőrizzük, de igen, ahogy említetted, fontos, hogy ez meg is maradjon, ne csak addig, ameddig lefogyunk, mert akkor könnyen visszakerülhetünk a mókuskerékbe. Ugyanakkor így nagy evés, vagy éppen nagy ivás után, mennyi időre rá ajánlott felhúzni azt a bizonyos futócipőt, és amikor futócipő mondok, akkor nyilván nem csak a futásra gondolok, hanem akár biciklizésre, vagy úszásra, akármilyen sportra.
Akár étkezés után is mehetünk mozogni. Nyilván, hogyha nagyon telettük magunkat, akkor érdemes várni egy pár órát, de mindenképp jó hatása van az emésztésre, akár egy kiadós séta, szóval nem muszáj intenzív mozgást végezni. Hogyha elmegyünk étkezés után a családtagjainkkal egy hosszabb sétára, az nagyon jót tud tenni, úgy a vércukorszintünknek, mind az emésztésünknek, és aztán utána pár órával lehet intenzívebb mozgást is végezni, és nyilván, hogyha szeretnénk beinkadrálni az életünkbe hosszú távra, akkor fontos, hogy ne várjunk túl sokat. magukat azzal a mozgással. Hónapokon keresztül mondjuk már sok esetben ez is megtörténik, hogy megvan a gondolat, hogy el kellene kezdeni sportolni, el kellene kezdeni mozogni, de az ember csak tolja maga előtt ezt az elképzelést, de a gyakorlatban valami miatt nem valósul meg. Tehát elkezdeni nehéz, de hogyha megszeretjük, akkor nem fogjuk abba hagyni.
Így a műsoridőnk végéhez közeledve térjünk ki arra is, hogy melyik az a korosztály, ami inkább veszélyeztetett a túllevés, a túlivás szempontjából így húsvét vagy általánosságban az ünnepek tekintetében?
Igazából mindegyik korosztályban meg lehet találni ezt a problémát, tehát nem tudnék kiemelni konkrétan korosztályt. Talán a fiatalok picit tudatosabbak a táplálkozás szempontjából újabban, tehát az idősebb embereknél látom azt, hogy nem étkeznek annyira tudatosan. Nyilván ez attól is függ, hogy van-e nekik bármilyen egészségügyi problémák, már akinek már van, ő már tudatosabban táplálkozik. Úgyhogy ez a meglátásom is szakemberként, hogy az idősebbekre jobban oda kell figyelni bizonyos esetekben.
Hogy lehet rájuk odafigyelni, vagy mi az, amivel fel lehet kelteni az ő érdeklődésüket, és el lehet érni az ő ingerküszöbüket is, hogy jó, akkor ezt mégsem kéne csinálni, vagy nem ilyen mértékben kéne csinálni, mint akár az előző években.
Hogy ne kioktatni akarjuk az embereket, hanem kedvesen tanácsot adni nekik, hogy ne rossz néven vegyék, meg elmagyarázni, hogy az miért nem jó, és milyen következményekkel járhat, hogy ők is megértsék, hogy nem azért mondjuk ezt, hogy ne hízzon x kilót, hanem hogy ennek milyen egészségügyi kockázatai lehetnek, akár milyen akut problémákat tud okozni, amikről beszéltünk. Ezt tartom egy jó megoldásnak, meg a másik, hogy nem kell föltétlenül a hagyományos alapanyagokat mellőzni, csak a mértéktartásra és esetleg a más elkészítési módra rávezetni az embereket, hogy lehet ezt egy picit másképp is, de nem kell teljesen átvariálni azt az ünnepi menüt.
Összegezzünk, mit tudnál akkor ajánlani, vagy mi lenne az a bizonyos tanács, amit el tudnál mondani az embereknek, mire figyeljenek oda, mit tegyenek annak érdekében, hogy semmiben ne érezzenek hátrányt most húsvét alkalmával, de közben mégse essenek túlzásokba.
Összegzésképpen azt tudom javasolni, hogy próbáljunk mértéket tartani, a tányérunk ne térjen el nagy mértékben attól, amit azelőtt is fogyasztottunk, hogyha pedig túllőttünk a célon, akkor hidratáljunk, próbáljunk visszatérni az egészséges táplálkozásra fokozatosan, és a mozgást se hanyagoljuk el a mindennapjainkból ebben az időszakban se.
Legyen akkor ez az árszó. Vitos Dorottya dietetikus, köszönöm, hogy itt voltál a Medicinában, és válaszoltál a kérdésekre. A jövőben még visszavárunk.
Köszönöm szépen én is a meghívást.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A Medicina műsorvezetőjét, Nagy Budó Szilárdot hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Meghitt húsvéti ünnepeket kívánunk. Viszont hallásra,